Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Ma délelőtt Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből olvasok egy igét az 5. fejezetből, a 17. vers álljon előttünk, ezt fönnállva hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből az 5. fejezetnek a 17. verse így hangzik. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az útmutatónkban erre a hétre az egyik ige, amit elénk állítottak az útmutató összeállítói, ez a gondolat volt, amit az előbb felolvastam, hogyha valaki Krisztusban van, új teremtés az, és a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Ha valaki Krisztusban van. Ez a gondolat foglalkoztatott, és erről beszéltem az imaórán is, arra gondolva, hogy mit is jelent, hogy valaki Krisztusban van. Mit jelent az, hogy én Krisztusban vagyok? Igen, én úgy gondolom, hogy sok dolgot jelent. Sok dolgot jelent az, amikor kimondom, hogy én Krisztusban vagyok, de én egy dologról szeretnék ma beszélni, és ez pedig az, hogy ha Krisztusban vagyok, akkor Krisztus vezetése alatt vagyok. Krisztusban, vagyis Krisztus vezetése alatt vagyok. Akkor új teremtés vagyok, és a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. De mi is történik az emberrel, amikor a Krisztus vezetése alá kerül? Én azt gondolom, hogy az első dolog, amit nekünk tisztáznunk kell, vagy amiről beszélnünk kell, hogy egyáltalán szükség van-e az embernek a vezetésre. Szükség van-e arra, hogy valaki megmondja nekem azt, hogy merre menjek, mit tegyek, hogyan tegyem, mert valljuk be őszintén, hogy az emberben mindig az a kicsit ilyen távolságtartás alakul ki valakivel kapcsolatban, hogyha azt látja, hogy hát ő akarja megmondani nekem, hogy én mit tegyek. Nem szeretjük azt, hogy nekünk megmondják, hogy mit tegyünk. Emlékezzünk csak gyermekeinkre, vagy talán amikor mi gyermekeink voltunk, hogy a gyerek az mennyire ágált az ellen, hogy arra menjen, amerre a szülő mondta. Tehát a gyerekek jönnek, mennek, ha az utcán végig megyünk, azt veszük észre, hogy a szülő megy, a gyermek pedig össze-vissza karistol körülötte, szaladgál erre-arra, hiába szól a szülő, a gyerek az megy a saját feje után, és hogyha szólnak rá, akkor vagy még jobban elkezd menni, sokszor fut a gyerek a szülő elől, vagy jobbik esetben esetleg hát megáll, de azért ez ritkán szokott előfordulni, mert szeretne menni a kis maga feje után. De nem csak a gyerek ilyen, hanem mi magunk is szeretünk a saját fejünk után menni. Nekünk ne mondja meg senki azt, hogy mi mit csináljunk. Pedig annyiszor megtapasztaltuk már azt, hogy a mi döntéseink, a mi elgondolásaink, azok mennyire hibásak voltak, és mennyi fájdalom volt az életünkben. Mindig eszembe jut az a ige szakasz is, vagy az ige vers, amit a Bírák könyvében olvasunk, és engem mindig elgondolkoztat ez a gondolat az egész Bírák könyvével, Izrael történetével kapcsolatban, amikor így ír a Bírák könyve arról az időről, amikor bírák voltak jelen Izrael életében, és ők vezették, azt mondja ott az ige, a 17. fejezetnek a 6. versében, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem kiki azt cselekedte, amit jónak látott. Az ember még először arra is gondolhat, hogy milyen szép idő volt ez, milyen szépkor. Mindenki azt csinált, amit jónak látott, de arra gondoltam, hogy mi történik akkor, amikor mindenki azt csinál, amit akar. Tegnap Budapestről jöttünk hazafelé, alig vártuk, hogy elinduljunk, és minél hamarabb hazaérkezzünk, és megpihenjünk az egész napi ülésben, meg egyéb dolgainkban, és hát éppen kijöttünk Budapestről, és egy hatalmas dugóba kerültünk, hát több mint egy fél órát, majdnem 3-4 órát araszoltunk az autópályán, és erre gondoltam, amikor az igére gondoltam, hogy mindenki azt csinált, amit akart, hogy milyen kavarodás lett, és milyen, hát az emberekben milyen indulatokat hozott ki az, amely, mikor láttuk, hogy némely sofőr megkerülve ugye a két sávot, a leálló sávon igyekezett előre menni, voltak olyanok, akik direkt kihúzódtak, hogy ne tudjanak elmenni, tehát hogy mennyi indulatot képes az emberi szívekben előállítani egy ilyen helyzet, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Hát a normális esetben, ugye a Kressz szerint abban a sávban nem lehet menni. Az nem arra szolgál. És hát igen, egyrészt baleset veszélyes is. De az emberek úgy gondolják, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Nem akarunk figyelni ezekre a szabályokra. Mindenki úgy gondolja, hogy azt csinál, amit akar. És ebből vannak mindig egyrészt a tragédiák, a balesetek, mert amit nem lehet, az nem azért nem lehet, mert bennünket mindig szeretnének egyes emberek, vagy akár a törvények gátolni, hanem azért, mert ezek azért vannak, hogy ne csináljon mindenki azt, amit akar. Ha kimegyünk az útra, és vannak táblák, azok nem azért vannak, hogy bennünket idegesítsenek, bár sokszor valóban idegesítenek, és sokszor bosszankodunk dolgok miatt. Én például nagyon sokszor bosszankodom, hogy mindig akkor van piros, amikor én sietek, és megpróbálom mindig kikerülni a piros lámpákat, de aztán belegondolok arra, hogy amikor elromlik a lámpa és át akarok menni, akkor meg azért vagyok ideges, mert hát nem működik a lámpa, mindenki tolakszik, még nehezebben jutok át. Hát ilyenek vagyunk mi emberek, hogy nem szeretjük ezeket a dolgokat, amikor megmondják nekünk, hogy mit kell csinálni. Vagy vannak bizonyos szabályokat, amiket lefektettek. Van-e szükség nekünk a vezetésre? Amikor először elkezdtem dolgozni középiskola után, és hát kaptam egy olyan főnököt, aki, amikor megtudták az ismerőseim, hogy hozzá kerültem, akkor már mondták, hogy na hát, nem lesz könnyű dolgom, és tényleg nem volt könnyű dolgom, egy nagyon nyers ember volt, néha még olyat is csinált, hogy ültem az asztalomnál, és valamit csináltam, és neki nem tetszett, és oda jött mellém, és verte mellettem az asztalt, és én csak húztam be a nyakamat, mert féltem, hogy még esetleg még engem is megüt, bár ilyet soha nem csinált, de hogy nem volt igazán egy olyan főnök, aki szívesen lettek volna olyan ember, akik mellette dolgoztak, de hát engem oda osztottak be, és hát 18 éves koromban nem válogathattam, hogy hova mehetek, az nem egy olyan világ volt. De mindig beszélgettünk azon ott a kollégákkal, hogy egyáltalán minek nekünk főnök, hát főleg egy ilyen. Nélküle is ugyanúgy elmennének a dolgok, hát mi csináljuk a dolgunkat, minek? És tényleg Az ember sokszor azt gondolja, hogy hát a főnök is csak arra való, hogy bennünket zavarjon, vagy bennünket nézzen, és a beosztottak, ha beosztottak vagyunk, akkor hát mindenhova kívánjuk a főnököt. És mi is úgy gondoltuk, hogy nem kell ide főnök, de amikor elment egy hét szabadságra, akkor hát teljesen kétségbe estünk, mert jött valami dolog, ami nem a szokásos, és akkor hát mit csinálj? Hát hívjuk fel az főnököt, hát nem tudjuk, felmerjük hívni, ugye akkor még nem volt mobiltelefon, de hát neki volt otthon telefon, és olyan félve mertük felhívni, hogy mert, és ő mindig készségesen még a szabadságáról is bejött, ha valami volt. De nem kellenek ilyen vezetők, mindaddig, amíg az ember nem kerül olyan helyzetbe. Nem véletlenül mondja Salamon a példabeszédek könyvében, hogy ahol nincs vezetés, ott elvész a nép, és a megbazaradás pedig a sok tanácsos által van. Nem szeretjük, amikor megmondják nekünk, hogy mit kell tennünk, viszont akkor, amikor nem mondják meg, akkor pedig kétségbe esünk. Mert szükségünk van a vezetésre. És ez nem csak a hétköznapokban, nem csak a mindennapi dolgainkban igaz, hanem a lelki életünkben is. Az Istennel való közösségünkben. Reggel az imaórán arról beszéltem, a jelenések könyve alapján, vagy az a gondolat volt előttünk, hogy meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt, és oda el kell jutni, és hogy mennyire fontos ebben az Isten vezetése, hogy eljussunk. Tehát, hogy van vezetés, kell a vezetés, hogy eljussunk abba az országba, abba a dicsőségbe, amit Isten nekünk elkészített. És Jézus többször beszél erről a vezetésről, hogy ő elküldi az ő szent lelkét, aki vezet bennünket, aki mindenre megtanít bennünket, amire nekünk szükségünk van, és megtanít arra, hogy neki kedves, szent és tiszta életet éljünk. Tehát Isten vezet bennünket, és nekünk ezt látni kell a hétköznapokban. És az előbb felolvasott igeszakaszban Kornélius házanépének a megtérésének a történetében nagyon szépen látjuk azt, hogy Isten hogy vezet. És én magamban átgondoltam ezt a történetet, és arra gondoltam, hogy majd beszélünk, hogy hogy vezet Isten, de mi lett volna akkor, ha Kornélius lerázza azt a látomást a válláról, amit látott, és azt mondta, hogy hát nem megyek én sehova. Nem kell nekem megmondani, hogy mit csináljak. Nem kell nekem se angyalnak, se embernek, senkinek a vezetése. Majd én a magam módján megyek az én életemben, és majd eljutok oda, ahova eljutok, és talán majd békességet szerzek. Mert úgyis azt szeretném, na de hagyd döntsem már én el, hogy találom meg, olyan sokan mondják ezt. Majd én a magam útján megtalálom azt az helyes utat, ami nekem passzol, ami nekem jó, majd én a magam módja szerint. Vagy mi lett volna akkor, ha Péter lerázza ezt a látomását, és azt mondja, dehogy megyek én pont egy ilyen emberhez, egy rómaihoz, és egyébként is, nekem is jár a pihenés, nekem is vannak időszakok, amikor nem menni szeretnék, hanem egy kicsit megállni. Tehát, hogy vannak kifogások, mi lett volna? Mert nekem is vannak elgondolások, akár a misszióval, vagy azzal a szolgálattal kapcsolatban, amire Isten elhívott. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, de szegényebbek lettünk volna egy olyan történettel, ami az Isten vezetéséről, szeretetéről és hűségéről szól. De Isten vezette, Kornéliuszt vezette, Péter apostolt, az Isten lelke vezet. És úgy vezet, hogy mi sokszor nem is tudjuk. Mert hogyan vezette Isten ezt a Kornéliuszt. És most egy kicsit álljunk meg, és hagyjuk itt ezt a történetet, mert érdemes azon elgondolkodni, hogy hogyan jut el az ember egyáltalán oda, hogy Isten megszólítja. Wesley János beszél az ő teológiájában egy nagyon fontos dologról, ezt úgy nevezi Wesley, hogy a megelőző kegyelem. Hát egyáltalán hogy jut el az ember odáig, hogy vágyat ébreszt Isten arra, hogy közelébe menjünk? Hát hogyan juthatunk el idáig? Tulajdonképpen mindig mondjuk, hogy a körülmények hozzák. Ez így van, de hogyan történnek meg ezek a dolgok? Hogy lehet az, hogy egy teljesen idegen, Istentől idegen és az isteni léttől idegen ember egyszer csak elkezd vágyakozni az isteni iránt, aki nagyon távol van. Sokszor szokták mondani, hogy nem is értenek azokat az embereket, akik egyszer csak a semmiből előjönnek, ugye távol élnek Istentől, nem jártak gyerekkorukba, templomba, semmit nem csináltak. Én emlékszem, hogy nekem az is nagy dolog volt megtudni, hogy hol lehet Bibliát kapni, amikor először kezdtem ezzel foglalkozni, és akkor még nem is elsősorban a kereszténység az, ami engem nagyon foglalkoztatott. Az a kérdés, hogy hol lehet Bibliát olvasni, azok az emberek, vagy kapni, azok az emberek, akik templomba jártak, azoknak nem lett volna ez nagy kérdés, hogy hol lehet Bibliát kapni, mert tudták, hogy vagy a gyülekezetben, bár akkor még könyvesboltokban nem nagyon lehetett kapni, de hát tudták. Ez természetes volt, az én számomra nem volt természetes. Hát hogyan juthat el az ember odáig, hogy egyáltalán vágyakozása legyen az Isten felé? Igen, Isten láthatatlan módon vonzza az embert, és hozza a körülményeket úgy, hogy az ember az, akinek ott van a szívében a vágy, valami kis vágy, a keresés, hogy megtalálja azt az utat, ami őt az üdvösségre, a kegyelemre vezeti. Milyen nagy kegyelem ez Istentől. Ugye emlékezzünk csak a dávidi gondolatra, vagy a Dávid kapcsán felmerülő gondolatra, amikor a prófétának azt mondja az Úr, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. És számomra ez egy olyan bátorító dolog, akár szeretteinkkel, barátainkkal kapcsolatban, vagy azokkal kapcsolatban, akikről ma még azt gondoljuk, hogy olyan távol vannak az Istentől, vagy talán távol kerültek az Istentől, de ott van mindig, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van, és azt mi nem látjuk. És Isten úgy irányítja a dolgokat, úgy vezeti a dolgokat, hogy ezek a dolgok előbb-utóbb előjöjjenek. Ha valaki azt mondta volna annak idején a Cornelius barátai közül, amikor nem tudom, valamelyik provinciában dolgozott, és ott látta el az ő szolgálatát, hogy hát ez a Cornelius egyszer csak szenté válik, bocsánat ezért a kifejezésért, hogy megváltozik, akkor azt mondták volna, hogy Cornelius? Hát valószínűleg ugyanolyan kemény katona volt, mint a többi ember, többi katona, akik harcokban edződtek, és valószínűleg sok embernek az életét kioltotta. Csak mi ezt nem látjuk. Csak azt tudjuk, hogy keményen harcolt, hogy ő százados legyen. Ő sok, vagy az ő kezéhez sok vér tapadt. Hát ezek a katonák, ezek mindig kemény szívű emberek voltak. Senki nem gondolta volna azt, hogy ez a Cornelius egyszer csak látomást fog látni, és majd megváltozik az élete. De Isten kezében vannak a dolgok. Ő látta azt, ami talán mélyen ott volt a szívében, mint ami mélyen ott volt Zákeus szívében, vagy azoknak az embereknek a szívében, akiről a Szentírás beszél. És nem véletlen az, hogy talán a hosszú útja során, vagy úti céljai során ez a százados Kornélius egyszer csak eljutott Izraelbe, ahol aztán valahogy találkozott azokkal a tanokkal, találkozott azokkal az emberekkel, akik más módon éltek, és egyszer csak a szívében ott volt az a vágy, ami mélyen valamikor mindig ott volt, és lehet, hogy kereső emberként élte az életét, de egyszer csak meglátott valamit, és elkezdett vágyakozni azután az Isten után, akiről nem tudott mindent. És akiről tulajdonképpen még azt is elmondhatjuk, hogy egy kicsit fals képet kapott éppen a zsidókon keresztül, akik maguk is sokszor tévelyektek. Jézus nagyon sokszor beszél erről, és nem magát a zsidóságot szeretném bántani ezzel, mert ők a törvény szerint igyekeztek élni, de hogy ahogy olvassuk a Szentírásban, hogy hát ti körbejárjátok a világot, hogy valakit zsidóvá tegyetek, és közben pedig egészen más irányba viszitek őket. Tehát ki gondolta volna erről az emberről, hogy egyszer csak valami változás jön az életében? Mert Isten munkálkodik, és nagyon nagy bátorítás ez nekünk. Nem csak ezzel a századossal kapcsolatban, hanem általában, hogy nem tudjuk, hogy mi van az emberi szívekben. Nem tudjuk, hogy milyen módon érint meg Isten egyszer valakit, akár a gyermekeinket, unokáinkat, szeretteinket, akikre ma úgy nézünk, hogy ó, és szomorúan, hogy nincs változás, hogy élik a maguk életét, és nem haladnak abba az irányba, amiben szeretnénk. Nem tudjuk, hogy Isten ott a mélységekben mit cselekszik, de azt tudjuk, hogy valamit munkál. És ő szeretné eljuttatni oda, ahova eljutott ez a férfi is, ez a százados. Tehát Isten munkálkodik. És egyszer csak azt látjuk, hogy az, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik, egyszer csak Isten megszólítja ezt az embert. Megszólítja, és azt olvassuk itt az igében, hogy szüntelenül imádkozott, és várta az Isten vezetését. És mit olvasunk, hogy amikor Isten megszólította, éppen imádkozott ő is bőjtölt. Isten tud szólni hozzánk. Azt gondolnánk, hogy ez olyan természetes. Ugye mi mindannyian tudjuk, hogy Isten tud szólni hozzánk. Tud szólni az emberhez. És ezt olyan jól megtanultunk, és lehet, hogy hallottuk is már ezt. De a kérdésem az, hogy most szól hozzánk Isten? Ma is meghallom ugyanúgy az ő szavát. Mert lehet arról beszélni, hogy mi tudjuk, hogy Isten szól. De mikor hallottad te testvérem legutoljára szólni Istent hozzád? Amikor olyan világos volt az ő vezetése. Amikor olyan világosan érezted, hogy Isten jelen van, és most valamire akar hívni. De mi kell ehhez? Hát várni ezt. Várni. Arról olvasunk, hogy ő szüntelenül imádkozott és bőjtölt. Sokszor beszélünk az imádságról, és én azt gondolom, hogy nincs elégszer beszélve róla, mert szükséges, mert nem vesszük komolyan. Éljük úgy sokszor a hívő életünket, hogy nem is halljuk az Isten szavát. Nem is tudjuk, hogy szólt-e hozzánk Isten. Nem is tudjuk, hogy volt-e a számomra üzenete, mert már nem halljuk meg az ő hangját. Igen, Isten szól. És azt látjuk ebben a történetben, hogy az, aki keresi, akit Isten lelke megérint, az meg fogja tapasztalni, hogy Isten vezeti őt hogy Isten szól hozzá. Sokszor mi üzenetrögzítőt használunk. Isten szól, és a mi telefonunkat nem vesszük föl. És van egy üzenetrögzítő, amit vagy visszahallgatunk, vagy nem. De olyan szomorú dolog, hogy szólni akar hozzánk, de nincs, aki meghallja. És magunkban pedig szomorkodunk, hogy miért nem szól Isten. Azért, mert nem vesszük fel a telefont. Pedig Isten szólni akar. Cornelius nem így tett. Isten megszólította, és ő abban a pillanatban, mondhatjuk, fölvette a telefont. Abban a pillanatban meghallotta, és tette azt, amit Isten mondott neki. Ha szeretnénk megtapasztalni, hogy valami új legyen az életünkben, hogy megújulás legyen az életünkben, és újjá legyen minden, mert valljuk be, hogy úgy szeretnénk, valami újjá legyen, valami megújuljon, valahogy átéljük talán a régit, vagy valami újat, mert olyan könnyedén bele simul az ember a hétköznapi dolgokba, és már nem érezzük, nem látjuk Isten szeretetét. Ahhoz szükség van arra, hogy meghalljuk az Isten szavát, és keressük az ő akaratát. És nem csak ez a Cornelius életében volt ez igaz, hanem, ahogy az előbb említettem, hogy mi lett volna, ha Cornelius nem küldi el az embereit. Mi lett volna, hogyha Péter azt mondja, hogy ő már pedig nem megy, de Péter is hallgatott az Isten szavára. Milyen érdekes dolog, és itt egy kicsit álljunk meg. Azt olvassuk az igében, hogy Péter várta azt, hogy legyen egy kis ebéd. És addig, amíg volt egy kis ideje, fölment imádkozni. Ugye, nekünk van egy kis időnk, leülünk a tévé elé, bekapcsoljuk a rádiót, nem tudom, elővesszük a Ludas Matyit, ha van még olyan, nem tudom, hogy van, vagy nem tudom, valamilyen újságot. Hát van egy kis időnk. Akkor, hát, majd csak el fog menni valahogy. Még várunk valamire. Péternek volt egy kis ideje, elment imádkozni. Mert fontosnak tartotta. Ezt én nem azt mondom, hogy minden helyett az imádság fontos, de azért nagyon érdekes dolog arra gondolni, hogy neki ez fontos volt. És amikor volt egy kis ideje, akkor mivel foglalkozott, mi volt számára fontos? Hát, hogy imádkozzak. Ami nem mindig azt jelenti, hogy bemegyek a kis szomámba és elcsendesek, de előveszek egy igét, előveszek egy kis olvasmányt, ami ugyanúgy imádság, de hogy Isten szavával foglalkozom. Tehát ő ezt tette, és Isten megszólította őt. És olyan dolgot kért tőle, ami számára hát nagyon messze állt attól, amit ő megcselekedett volna. Őjed és egyél, de hát én ilyet soha nem tettem. Ami a legfontosabb, hogy ugye ma nagyon szokásos dolog az, vagy sokszor mondjuk azt, hogy az embernek ki kell lépnie a komfortzónájából, szép kifejezés, tehát valamit, ami szokatlan, amit eddig soha nem csináltam, amire nem is gondoltam, és egyszer csak Isten olyat kér, amit eddig én még soha nem csináltam. Hát én már megöregettem, én már így éltem le az életemet, hát én már nem tudok változni. De Isten azt mondja, hogy tegyed. Persze, tudom, hogy nem ez a szokásod, nem ezt kell csináltad eddig, és a hívő életet sem így gondoltad, de vannak idők, amikor változnak a körülmények, változnak a lehetőségek, és az embernek változni kell, ki kell lépni bizonyos körökből, ki kell lépni bizonyos keretek közül, mert így lehet a szolgálatunkat elvégezni. Menj! És menjél olyan emberek közé, akik közé eddig nem gondoltad, hogy mész. Vagy menj olyan emberhez, akihez soha nem akartál menni. Pont ő hozzá? Hát ő hozzá nem, Uram. Mert nekem megvan róla a véleményem. Mert abból a kutyából úgysem lesz szalonna. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi elmondunk, hogy miért nem, és sajnos sokszor ez van, hogy mi miért nem csinálunk valamit, miért nem megyünk oda, ahova Isten küldött bennünket, azt szeretjük elmondani, miért nem Jónások vagyunk. Jónás is nagyon tudta, hogy miért nem akar menni Ninivébe. Hát egyébként is Ninivébe még soha nem mentünk missziózni, na meg azok olyanok, amilyenek, és ezerféle dolog van. De indulj el! És Péter megértette. De ezt higgyük el, testvérek, nem fogjuk megérteni, ha nem vagyunk Istennel olyan szoros közösségben az ő vezetése alatt, amiben ő szeretné, hogy legyünk. Mert nem az egyik pillanatról a másikra történt ez, hanem mondhatjuk azt, hogy Isten győzködte Pétert. Nem, Uram, én nem megyek. Aztán fölment, újra lejött, és újra mondta az Úr. Igen, mert nem érted meg? Hát mondom, ne dobd félre, indulj el. Van-e megújulási szándék a mi életünkben? Mert egyébként nem lesz áldás az életünkben. És mi volt még, ami megváltozott? Azt olvassuk az igében, sok mindenről lehetne beszélni, de egy dolgot még szeretnék kiemelni. Az, amit Péter tesz, és amit a Kornélius százados tesz. Megértette Péter is, elindul. Mit csinál? Maga mellé vesz testvéreket, akikkel együtt megy. Miért félt magában? Nem. Nem, hanem szerette volna továbbadni azt a testvéreknek, amit ő megértett. Gyertek el, nézzük meg, hogy Isten hogyan munkálkodik. Menjünk együtt. Legyen a mi közös ügyünk az a misszió, amire Isten bennünket elhívott. Mondhatták volna a testvérek, hát menjen Péter, neki az a dolga, ugye? Hogy szokták mondani, a lelkésznek is az a dolga, hogy menjen. Ő menjen, de hát az az ő dolga. Péter is menjen. Mi itthonról imádkozunk, de ő Péter maga mellé vett. Menjünk együtt. Mert nem csak a munka közös, hanem az az áldás is, amit az ember ott megtapasztal. Nagyon jó volt milyen jók voltak azok az utak, amikor együtt mentünk testvérekkel a körzetbe, bizonyos helyekre, és mindig nagy áldásokkal jöttünk vissza, és nem is mindig azért, én sokszor úgy éreztem, hogy nem azért, mert én milyen megfelelő és tökéletes igehirdetéseket mond el a lelkész vagy én, hanem azért, mert együtt voltunk átélni azt, amit az Isten ad a testvéri közösségben. Hát menjünk együtt, és ilyenektől hoztuk meg magunkat, testvérek. Menjünk együtt. És a másik dolog, amit itt látunk ebben az igében, azt, hogy amikor bemegy Péter, azon csodálkozik, hogy hát ez a ház tele van. Hát ő egy Kornélius századoshoz jött. De ez a Kornélius százados megértette, hogy ami neki jó, ami az ő életét átformálja, az nem csak neki jó, hanem a gyerekének, szeretteinek, barátainak is összegyűjtött. És most várjuk, hogy mit üzen nekünk az Isten. Testvérek, valaki, aki azt várja, hogy mit üzen nekem az Isten. Amikor reggel fölkelek, és készülök az Isten tiszteletre, vagy a Biblióra, akkor az a gondolat foglalkoztat már reggel, hogy vajon mit üzen nekem az Isten. Vagy elmegyek meghallgatni, mert megszoktam. Vagy mit akar nekem üzenni Isten? És Isten üzen. Azoknak üzen, akik ilyen szívvel várnak, azoknak, akik csak eljönnek, vagy akik elmennek, azoknak nem üzen. De ők ezt várták. Ők azok, akik az Isten vezetése alatt vannak, akik Krisztusban vannak, mert várnak az Isten vezetésére, és jön az áldás. Az Isten szent lelke betölti őket, és valami csodát élnek át, de ne higgyük azt, hogy ez egy egyszeri alkalom. Ez mindig megtörténhet, ha olyan szívvel várjuk, ha olyan szívvel megyünk, ha olyan szívvel tesszük, amit Isten, amire Isten bennünket elhívott. Tehát aki Krisztusban van, Isten vezetése alatt van. És Isten vezetése alatt volt Péter, Isten vezetése alatt volt Kornélius, és tulajdonképpen Isten vezetése alatt volt mindaz az ember, aki ebben a történetben valamit tesz. Azok, akik elmentek Péterrel, akik összegyűltek, akik ott voltak és hallják az Isten szavát, és azoknak az életében változás történt. Új teremtés az, és a régiek elmúlnak, és újjá lett minden. Testvérem, a Krisztusban vagy? Várod az ő vezetését? Mert ha igen, akkor ugyanaz lesz, ami ezeknek az embereknek az életében. Akkor rájuk szállt Istennek a lelke, és megtapasztalták a Szentlélek újjáteremtő, megújító, megelevenítő erejét. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. Én kívánom azt, hogy mindannyian éljük ezt át, akár minden héten, akár minden nap. Mert Isten mindig így akar bennünket megújítani, így akar nekünk áldásokat osztani. És hogyha ilyen lelkülettel, az Isten vezetésének a lelkületével járunk, akkor az áldás a miénk lesz, és akkor az áldás rajtunk keresztül eljut azok számára, akik lehet, hogy ma nem is vágynak rá, de egyszer csak rajtunk keresztül Isten elkezd munkálkodni. Éljük át Istennek ezt a csodáját, tapasztaljuk meg az Isten szeretetének és a hűségének ezt a csodáját. Isten ezt akarja elvégezni bennünk, úgy, ahogy a századosnak az életében, és ahogy Péter életében is elvégezte. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.